A bűntudattal is meg kell küzdeniük a hableány elsüllyedését túlélő dél-koreai turistáknak, mondja Kígyós Tamás pszichológus, akivel a hajó Dunából való kiemelése apropóján beszélgettünk. A hajót kedden sikerült kiemelni a Margit híd mellől a folyóból, és újabb 4 áldozatot találtak meg, míg további 4 embert keresnek a hatóságok. De hogy lehet feldolgozni mindazt, ami történt? A következő percekben erre keressük a választ Kígyós Tamás pszichológussal. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy a most következő interjú a nyugalom megzavarására alkalmas lehet. A történet különböző szereplői hogyan tudják feldolgozni mindazt, ami történt? Nem tudom, érdemes-e rangsorolni azt, hogy kinek a legnehezebb a feldolgozás, de én úgy érzem, hogy a legnehezebb azoknak, akik túlélték ezt a hajó szerencsétlenséget. Mit gondolsz, ők hogyan érezhetik magukat, és hogyan küzdhetnek meg azzal, hogy ők életben maradtak, és sok-sok társuk pedig a Dunába veszítette az életét?
Igen, hát mindenféleképpen valószínűleg ez lesz a legnehezebb feladat, és valóban, ahogy a kérdésedből is következtetek, itt valóban ez a bűntudat jelenhet meg. Nagyon sok ilyen katasztrófa vagy közúti balesetnél azok, akik mellett meghaltak, kollégáik, barátaik, hozzátartozóik elég magas bűntudatot szoktak átélni azért, mert ők életben maradtak, azzal szemben, hogy a szeretteik pedig elvesztették az életüket, úgyhogy ez egy mindenféleképpen rárak arra az egyébként is beinduló gyász folyamatra, ami minden olyan veszteségnél megtörténik, amikor valamilyen számunkra fontos szemét elveszítünk, tehát ez egy extra dolog amellett, hogy a gyász munkát azt szépen a fázisokon keresztül véghez kell vinni.
És feltételezem, hogy itt számos olyan történet van, amit valószínűleg nem ismerünk, hogy esetleg a 7 túlélő hogyan próbált segíteni a társaiknak, hogyan érezték magukat tehetetlennek, sikertelennek mondjuk a mentés során, ami szerintem tovább nehezíti ezeket a bennük kavargó érzéseket.
Így van, hiszen itt ugye az a 7 ember menekült meg valószínűsíthetőleg, akik ugye a felső fedélzeten voltak, és ezért nem záródtak be a kabinba. Valószínűsíthetően, akik lent tartózkodtak, azok közül mindannyian viszonylag rövid időn belül életüket vesztették, és hát nem tudhatjuk persze, hogy milyen összetételű volt a csoport, kik azok, akik végül megmenekültek. Tehát itt azért azzal is számolni kell, még pluszban, hogy egy idegen országban vesztették életüket, ahol a gyásznak a folyamatát, illetve a felépülésnek a hosszú folyamatát még ezek az adminisztratív akadályok is megnehezíthetik, hogy például haza kell szállítatni a holttestet, és ennek biztos nehézkes adminisztratív procedúrái vannak, tehát reménykedhetünk persze abban, hogy a magyar és a dél-koreai hatóságok egymás között valahogy ezt megkönnyítik az áldozatok számára. Reméljük, hogy így van.
Hogy így van, azt nem tudom, de ha jól emlékszem a hírekből, akkor 2 temetés már meg is történt Dél-Koreában.
Igen, és ez nagyon fontos, tehát az mindenféleképpen nagyon fontos, hogy nagyon nagy különbség lesz azoknak a gyászmunkája szempontjából, akiknek a hozzátartozóit megtalálták, illetve azoknak, akiknek még ugye nem találták meg a szeretteiket, hiszen 4 embert még keresnek, az teljesen más, hogyan zajlik ilyenkor a gyász folyamat, de mindenféleképpen fontos, hogy ezt a lehető legrövidebb időn belül szakember is segítse, az a tapasztalat, hogy az ilyen balesetek, katasztrófák után azok épülnek fel a leghamarabb, akik a bekövetkezéshez képest minél hamarabb kaptak szakszerű segítséget.
Nézzük a következő érintetti kört, az áldozatok családjai, hozzátartozói, barátai. Szerinted ők hogyan küzdhetnek meg mindezzel, ami történt a szeretteikkel?
Mindenféleképpen ugye a saját kultúrák gyászolási szabályainak, rituáljának megfelelően, tehát a koreai áldozatok hozzátartozói, a koreai tradíciók segíthetik őket abban, hogy feldolgozzák ezt a bizonyos veszteséget. Nyilván a magyar legénységnek, a családjának, illetve ugye a családon túl azért az én hajón szolgálatot tevő személyek között általában bajtársiasságból egy nagyon jó közösség szokott kialakulni, és nyilván az egész közösséget egy közös veszteség érte, ami abból a szempontból jobb lehet, hogy a közösség tud abban segíteni, hogy nem csak a közvetlen hozzátartozóknak kell viselniük ezt a terhet, de mindenféleképpen fontos, hogy számíthassanak egymásra, és ezen kívül szakszerű segítséget is kapjanak, amennyiben igénylik ezt.
Szerinted az segíthet, hogyha ezek a családok, baráti társaságok, akik elveszítették a hozzátartozóikat, mert hogy ugye ismerték egymást a hajón utazó 35 fős kiránduló csoport, szóval ha ők minél többet egymással is beszélgetnek.
Igen, én azt valószínűsítem, hogy mivel egy keleti kultúrából érkező, egy kollektivistább kultúrából érkező csoportról van szó, valószínűleg az ő gyászfeldolgozási stratégiájuk is a kollektivistább, csoportosabb módszerek felé tolódhat el, és ilyen szempontból én biztos vagyok benne, hogy a közös megértés az előre viheti az ő feldolgozásukat, és talán egy kicsit rövidítheti az idejét is.
És nekik szükségük lehet akár pszichológus segítségére, ahogy mondtad már az előbb is, hogy ráadásul minél hamarabb a tragédiát követően?
Igen, szerintem alapvetően akármilyen kultúrából is érkezik az adott személy, itt az európai kultúrának megfelelően és az európai szabályok, protokolloknak megfelelően szerintem nem árthat a pszichológusi segítség. Azt persze nem tudom, hogy a dél-koreai kultúrában mennyire elfogadott a pszichológushoz járás, de azt gondolom, hogy nem lehet probléma, hogyha itt kapnak valamennyi ellátást, még akkor sem, hogyha ez esetleg ugye nem a saját nyelvükön történik, hanem mondjuk angolul, vagy aki esetleg tud segíteni, vagy esetleg hoztak magukkal segítő szakmájú szakembereket is a dél-koreai küldöttség, akik ugye búvárokat és egyéb szakembereket is hoztak. Tehát az biztos, hogy segít ilyenkor a szakszerű segítségnyújtás, és ahogy mondtad, ahogy korábban is fogalmaztunk, minél hamarabb.
És tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, mert egyrészt egyénre válogatja, meg helyzetre válogatja, meg komolyabb munka ennél, mint hogy egy kérdésre válaszolva elmond, de azért felteszem a kérdést, hogy szerinted egy ilyen helyzetben mit mondhat egy pszichológus valakinek, aki mondjuk elveszítette több családtagját messze a hazájától, mondjuk ugye Dél-Koreára gondolva Magyarországon egy ilyen katasztrófában?
Igen, itt nem annyira az a lényeg, hogy mit mond a szakember, hanem hogy milyen technikával, igen, tehát milyen technikával dolgozzuk föl ezt az élményt. Ez egy traumatikus élmény, a traumatikus élmények feldolgozása és helyretétele, az egy eléggé speciális területe a pszichológiának, és vannak például nagyon korszerű eljárások, ilyen például az EMDR technika, ahol magát a traumát szemmozgások és újraprogramozás segítségével az érzelmi töltetet, ezt a rendkívül tömör és nagyon sok érzelmet, felkavaró érzelmet tartalmazó érzelmi töltetet, ezt lecsillapítja és átformálja, hogy ne legyen annyira elviselhetetlen és hosszú távon, hogy hosszabb távon szépen kivezeti az ehhez kapcsolódó negatív érzelmi tölteteket a gondolkodásból és az érzelmi életből. Tehát, hogy ez nagyon fontos nyilván, hogy milyen módszerrel történik a gyásznak a feldolgozása, vagy ennek a traumának a feldolgozása, amit mind a kettő képződménye, hogyha szabad ilyen rossz szót használnom, kell foglalkozni. Tehát kell foglalkozni a gyásszal is, a veszteséggel is, ennek a feldolgozásával, illetve magának a traumatikus élménynek a feldolgozásával, hogy összeütköztek a hajóval, hogy alá kerültek, hogy a vízbe kerültek, hogy kimentették őket, hogy életben maradtak. Tehát itt rengeteg olyan dolog van, amit szépen a helyére kell tenni, és ez nem egy nagyon egyszerű munka.
Egyébként, aki túlél egy ilyen katasztrófát, az el tudja felejteni, ami történik, vagy el kell-e szerinted felejtenie, ami történik, vagy hogyan lehet mindezzel akár évtizedeken át utána még élni?
Ez a különbség a laikus és a professzionális feldolgozás között, hogy a laikus hozzányúlás általában az szokott lenni, hogy felejtsd el, ne gondolj rá, stb. A professzionális feldolgozás pedig az, hogy az emléket, a múltat integráljuk abba a képbe, ami most lettem én ennek az élménynek a hatására. Tehát itt mindenki, aki ebben az ügyben érintett, nem csak az áldozatok, nem csak az áldozatok hozzátartozói, hanem a mentésben résztvevők, a búvárok, a műszaki mentésben résztvevők is egy traumatizált állapotba kerülnek ezekkel. Nem könnyű szembesülni ezekkel a dolgokkal. Ilyen módon nagyon fontos, hogy tudják egyrészt, hogy ők egy ilyen folyamaton mentek keresztül, és tudják, hogy ezt fel kell dolgozni. Innentől kezdve ez életüknek egy új kezdete. Itt egy másik személy fog tovább élni. Ez egy meghatározó élménye az ő életüknek, és ezt integrálni kell a saját személyiségükbe.
Ha már szóba hoztad a búvárokat, akkor beszéljünk a mentésben résztvevőkről és az ő lelkiállapotukról, meg arról, hogy mindezt hogyan élik meg, ami történik velük, vagy történt velük az elmúlt több mint egy hétben, és ez egy történetet hagyosszak meg veled, illetve a hallgatókkal. Egy búvárnak a történetét mesélte el egy másik búvár, aki vezet egy búvár szövetséget. Ez bejárta a magyar sajtót. Egy 100 perces merülés után jött ki a Dunából egy búvár, és ő azt mesélte, hogy annyira elfáradt a merülés közben, hogy a Duna aljára kellett lefeküdnie, úgy kellett pihennie, és ekkor már ott volt a kezében az egyik dél-koreai áldozat, holttestet ölelve kellett megpihennie a Duna alján, és azt mondta, és azért hozom ide most a beszélgetésben mindezt, hogy egy-két órát beszélgettek, miután kijött a vízből ezzel a másik búvárral, és azt mondta neki, hogy szüksége lenne segítségre, szüksége lenne egy pszichológusra, de attól tart, hogy nem tudna neki segíteni a pszichológus, mert nem tudná átérezni, ami vele történt. Mit gondolsz a mentésben résztvevők helyzetéről, és erre a mondatra külön kérem, hogy reagálj, hogy tud-e szerinted segíteni egy pszichológus egy olyan helyzetben, amit minden bizonnyal ő maga nem élt, nem élhetett át?
Kezdem akkor visszafelé, mert hogy itt a pszichológiai, mint tudományos módszer itt nem az a lényeg, hogy ugyanolyan embereknek kell találkoznia, és csak azt tud segíteni, aki ugyanazt átélte. Nyilván abból a szempontból borzasztó nehéz, hogy ezekről az eseményekről nagyon nehéz beszélni, nagyon nehéz megtalálni a megfelelő szavakat annak, aki ezt átélte, és nyilván nagyon nehéz meg is érteni azt, hogy mi ment keresztül az ő fejében, amikor éppen merült, és amikor ezek az események történtek vele, de itt a technikában érdemes bízni, és abban, hogy itt nem arról kell nagyon jól összefogott beszámolót nyújtani, mi történt, és ezt megérteni, hanem az érzelmi tölteteket és az ehhez kapcsolódó gondolatokat feldolgozni, és ebben pedig tud segíteni egy szakember. Az nyilvánvaló, hogy nem egy átlagos szakembert érdemes felkeresni ezzel, hanem egy olyat, aki traumákban, esetleges természeti katasztrófákban, vagy ilyen balesetekben járatos szakember, tehát ilyenek vannak, nagyon jó szakemberek vannak Magyarországon is ezzel kapcsolatban. És visszatérve az első felére a kérdésednek, ez egy elképesztően nehéz munka. El sem tudjuk képzelni, hogy egy több kilométer per órás áramlással, mindenféle örvényekkel teli, körülbelül 30-40 cm-es látótávolsággal kell dolgoznom, miközben ugye a másik búvároknak a beszámolóiból tudjuk, hogy az energiájuknak, az erőnlétüknek és a koncentrációjuknak körülbelül 70%-át pusztán arra kell fordítaniuk, hogy helyben maradhassanak. Tehát marad 30%, amivel aktívan tudnak cselekedni, ami borzasztó nehéz terep, hiszen folyamatosan döntéseket kell hozniuk úgy, hogy nem nagyon tudják, hogy mi lesz a következő 30-40 cm-re, hogyha előrébb kúsznak. Mit fognak találni? Ott van ugye a Margit híd bombázásából, a régi Margit híd bombázásából fönnmaradt törmelékek a folyóban, ugye rengeteg másik roncs lehet, ott vezetékek vannak. Nyilván nagyon megnehezíti a búvárok munkáját pszichésen az, hogy potenciálisan bármikor találhatnak egy holttestet, amivel azért egy néhány napja a vízben lévő holttest látványa az nem borzasztóan kellemes, tehát ezekre mind nekik valamilyen szinten fel kell készülni előre, úgy, hogy közben semmire nem tudnak fölkészülni előre, hiszen fogalmuk sincsen, hogy mit csinálnak az elkövetkezendő másfél-két percben. Tehát ez egy nagyon-nagyon megterhelő feladat, és 100 percig a víz alatt lenni, az egy borzasztóan hosszú idő. Hát próbáljon meg valaki csak 100 percen keresztül koncentráltan olvasni, hát szorozzuk meg körülbelül 1000-rel, mert hogy nagyjából annyival többet kell teljesíteni az agynak egy ilyen helyzetben. Természetesen ez nem egy exakt szorzás, de azért érzékelteti, hogy mennyire nehéz ez a munka. Nem csodálom, hogy teljesen végkimerültségben jött föl ez a búvár, és hogy azt a pár másodpercet, mert valószínűleg néhány másodpercre, egy-két percre pihenhetett meg a kendet. Ez is jelzi, hogy mennyire össze kellett gyűjteni a koncentrációját és az erejét, hogy föl tudjon jönni a felszínre.
Köszönöm, és végül egy még szélesebb körről beszéljünk, mert hogy szerintem sokakat megérintett mindaz, ami történt, akár a hajós szakmát, a dunai személy hajózásban résztvevőket, kapitányokat, matrózokat, akár a budapestieket, de azt hiszem, hogy úgy összességében elmondhatjuk, hogy a magyarokat és a dél-koreaiakat is mindenképpen megrázta, ami történt. Ilyen kollektív feldolgozásban, mint pszichológus, mit gondolsz? Van-e ilyesmire szükség, vagy hogyan, hogyan gyógyulhatnak így a kollektív sebek?
Van egy fontos tapasztalata ennek a történetnek. Egyrészt az, hogy nem tudom, az kedves hallgatók mennyire vannak tisztában vele, de néhány évvel ezelőtt volt egy baleset, ahol szintén dél-koreai halálos áldozatok egy komp felborulása miatt több százan vesztették életüket, és hogy ez a hajóbaleset annak a traumának egy utó rezgése is egyben. Tehát itt a dél-koreai nemzet számára van egy ilyen multitrauma, tehát hogy nem sokkal később egy nagyon hasonló eset, ezért is kaphat ilyen óriási nagy érdeklődést ez az ügy, hogy hogyan tudtak tanulni például abból az esetből. És hogy nyilván az, hogy a két ország kapcsolata, hogy hogyan tudnak együttműködni, és a diplomatákon és a szakértőkön keresztül megmutatni azt, hogy van közös erőfeszítés, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy előkerüljenek a holttestek, és hogy a holttestektől méltó módon búcsút tudjanak venni azok, akiknek a szeretteiről van szó. Ez egy nagyon fontos közös cselekedet. Ez valamennyire enyhítheti a gyászt, illetve azt, hogy mi magyarok például megmutassuk, hogy mennyire igyekszünk eleget tenni az ilyenkor felmerülő igényeknek és a minimális feltételeknek, illetve hát az is nagyon fontos lenne, hogy olvastam, hogy a hableány tulajdonos elgondolkodna azon, hogy felújíthatná ezt a hajót, ami azért nagyon valószínűleg nem fog megtörténni, de nem hiszem, hogy azért túlságosan jó üzenet lenne például Dél-Korea felé, hogy ez a hajó tovább közlekedik a Dunán, tehát ezt például el lehet kerülni, és ez például szerintem segíthetne a két nemzet közeledésében.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kígyós Tamás pszichológust hallották.